teljesen feleslegesek ezek az ilyen információs és figyelemfelhívó kampányok. Hogy majd az újságíróknak ezt jobban fel kell dolgoznia, és így tovább. Kiderül mindig, hogy igazából itt önmagában figyelemfelkeltő kampány azért fölösleges, hogy mindenki mindent tud. De ugyanakkor alternatívák hiányában mégis ennek az uralkodó kasznak a tagjaihoz és a helyi képviselőikhez, vagy brókereikhez, csatornáikhoz, az ő általuk hozzáférhetővé tett csatornáihoz kell forduljanak a hétköznapi probléma megoldások terén.
Kérdezzétek meg az információtól, hogy mi a teendő.
Mi olyan emberek, mi, akiknek mondjuk az apja, anyja, tanár is küzd minden hó végén, hogy be tudja fizetni a tanári fizetéséből mondjuk a számlát, a csekket, a rezsit, ki tudja fizetni. Mi ilyen emberek, mit akarunk? Mit kezdünk a politikával?
Könyörgöm, hát minden érdemi társadalmi mozgalom negatív, a helyzet megváltoztatásáért küzdő társadalmi mozgalom az negatív érzelmekből született, úgy, mint a düh, úgy, mint a megalázottság, úgy, mint a méltatlanság. Hát akkor változik valami, hogyha ezek az érzelmek tudnak konstruktív formába becsatornázódni.
Ahhoz, hogy az ember egy kicsit újra kalibrálja a világra vonatkozó nézeteit, esetleg nem biztos, hogy kizárólag azt kell csinálni, hogy a budapesti 12. kerületből nézzük a Észak-Amerikát.
Kapitalizmus újratermeléséhez mindig kell a válság, akár egy ideológiai szinten. Tehát, hogy ez úgy tud működni, hogy az emberek torkához van tartva a kés. Ha az nem lenne oda tartva, akkor más, hogy lehetne gondolkodni, nagyon más, hogy működne a cselekvés.
Nem hiszem azt, hogy az emberi elidegenedés tökéletesen felszámolható, ugye ember és ember között mindig lesz valami távolságosnak a szerelem, mint a pillanataiban oldódik fel.
Stílszerű legyek, egy fontos kérdés van, Stogy élet.
Sziasztok, ez itt a Mi a teendő 28. adása. Én Éber Márk vagyok.
Én pedig Pap Szilárd, sziasztok.
A mai alkalommal a klientelizmusról, patronus és kliens viszonyokról fogunk beszélgetni. Több irányból jött az ötlet. Az egyik ötletünk az volt, hogy a politikai klientúráknak az építése és átvétele az mindig aktuális kérdés aktuális politikai események, választások után is, de ennél távolabbról is, általában is nagyon érdekel bennünket az, hogy a társadalom szerveződésnek milyen mintázatai vannak, mert hogy itt a Mi a teendőben mindig társadalmi vagy társadalomtudományi kérdések felől indulunk el a politikai kérdések felé. És az előző beszélgetésünk során Borbé Andrással felmerült az a kérdés, hogy hogyan is van a társadalomnak ez a kettős vagy többes szerveződése, torlódó egymásra csúszása, és eközben beszélgettünk más fórumokon és podcastokon kívül, és akkor megtudtuk, hogy Kovai Cecília és Pulai Gergő éppen hasonló kérdésekkel foglalkozik, és arra gondoltunk, hogy milyen jó lenne Borbély András után ezzel a kérdéssel foglalkozni. Úgyhogy nagyon köszönjük, hogy itt vagytok a mai napon a stúdióban, Kovai Cecília és Pulai Gergő, kulturális antropológusok, szociális antropológusok. A témához való megérkezés előtt kérlek, mutassátok be magatokat röviden, mi az, amit a hallgatóinknak fontos lenne, hogy tudjanak rólatok?
Hát én Kovai Cecília vagyok, kulturális antropológusként végeztem az EAT-n. Most a Hunren KRTKF regionális kutatások intézetében dolgozom, ami az MTA-tól elszakított kutatóhálózatok. Ilyen osztály és etnikai viszonyokkal foglalkozom, ez roma témát jelent esetemben, főleg vidéki kontextusokban, és mindemellett dolgoztam ilyen közösségszervezőként is egy ilyen külváros ifjúsági klubban, de most kutató vagyok. A mostani kutatási témám azt nézi, hogy a 15 utáni gazdasági konjunktúra, meg az újraiparosítás, a demográfiai változások, hogy érintették a hátrányos helyzetű ilyen roma népességet, ugye, hogy nagyba csökkent a munkanélküliség, és ez, hogy ő befolyásolja így a vidéki, etnikai és osztályviszonyokat, tehát milyen változásokat generál ez.
Szerusztok, én Pulai Gergő vagyok, nagyon örülök, hogy itt lehetek. Én jelenleg a Hunren társadalomtudományi kutatóközpontjának a kisebbségkutató intézetében dolgozom, de inkább azt emelném ki, hogy ezen belül az antropológiai, szociológiai osztályon dolgozom. Ez a szűkebb szakmai identitásom. Csak azért mondom, mert szerintem lehet, hogy mi vagyunk az egyetlen intézmény Magyarországon, ahol a szociológia és az antropológia egy bizonyos intézmény nevében együtt és egyelő hangsúlya a szerepe.
Több fogalom forog itt tulajdonképpen annak az értelmezésére, hogy hyogyan működnek ezek a viszonyok. Van, aki Szalai Erzsébet például tavaly nyáron, vagy két éve nyáron itt volt, akkor ő úrszolga viszonyokról beszélt. Ti itt klientelizmusról és patronus-kliens viszonyokról beszéltek, de közben a történeti irodalomban, meg a szociológiai irodalomban is visszatérnek olyan kifejezések, hogy az ilyen máig élő hűbéri viszonyok, rendi struktúrák, rendies struktúrák és feudális viszonyok. Szóval nem az iskolás hangulat kedvér, hanem csak hogy el tudjunk indulni. Ti a szövegetekben a néprajzi lexikonból használtok egy patronus-kliens meghatározást, és kezdhetnénk innen, hogy akkor közös pontról induljunk, hogy ez mit kell tudni itt Fél Edit és Hofer Tamás nyomán, mi lehet ez a kiinduló pont?
Valóban a szemléleti kérdésektől kell kezdeni. Ezt nem tudjuk megkerülni, ezt a dolgot. Tényleg a mondandónknak a lényege szemléleti szempontból az, hogy egy nagyon, hogy mondjam, megalapozott javaslatot szeretnénk tenni arra, hogy tényleg próbáljunk meg önálló csoportok helyett viszonyokban gondolkodni. Tehát tényleg mit jelent az a gyakorlatban, hogy a viszonyokra próbálunk fókuszálni. A viszonyokat tekintjük úgymond az elemzés egységének, ugye valóban. És tudjuk azt, hogy aztán a csoportok és a kategóriák létrejönnek, de hát ezekben a viszonyokban jönnek létre, ugye? Tehát azt lehet mondani, hogy ilyen értelemben ebben a szemléletben a kutatásnak a fő kérdése az tényleg, hogy a társadalmi élet az hogyan zajlik. A cserék, a kapcsolatok, a kötelezettségek, kötelékek, és így tovább mindezeknek a gyakorlatoknak a formájában. Szóval ilyen szempontból azt gondolom, hogy a mondandónk az tényleg egy ilyen viszonyszerű szemléletnek az illusztrációja szeretne lenni egy konkrét példán keresztül. És ez a klientelizmus. Az is nagyon lényeges, hogy ebben a kérdésben tényleg megpróbálunk olyan értelemben nagyon konzekvensen dekoloniálisak lenni kelet-európai szempontból, hogy egy valóban nagyon gazdag művet veszünk elő a helyi tudománytörténetből, és ez pedig Hofer Tamásnak a munkája, amelyet ugye az első időszakban az Átány monográfiának a készítésekor az 50-es években Fél Edittel együtt csinált. Sőt, azt lehet mondani, hogy kezdetben ő volt Fél Editnek egyfajta tanítványa, vagy ilyesmi, de ez persze nem volt hivatalos, mert a Fél Editnek nem volt akkor egyetemi státusza. Szóval az a lényeg, hogy aztán először együtt írtak erről, és aztán később, egyébként már a rendszerváltás után is Hofer, hát ezt dolgozta tovább koncepcionálisan, ezt a munkát. Igazából az a definíció, a patronus-kliens viszonynak az a definíciója, ami szerepel a néprajzi lexikonban, ez teljes mértékben az ő munkájukra épül. Tehát ezt Sárkány Mihály írta egyébként, szóval nem ők maguk írták, hanem a Sárkány írta, de ez teljesen egy az egybe azt tükrözi, ugye, ami nekik is a fő mondásuk, úgymond a dolognak a kapcsán. Tehát azt mondja, a patronus-kliens viszony. Némi érzelmi kötődéssel járó, kölcsönös érdekviszony a társadalmi hierarchiában magasabb, illetve alacsonyabb helyzetű rétegbe, osztályba tartozó személyek között. A jobb társadalmi helyzetben lévő, a patrónus, munkához juttatja, segíti, védelmezi a rosszabb helyzetben lévőt, a klienst, az pedig politikailag támogatja patrónusát a vele azonos helyzetben élő körében, esetenként munkaerejét ellenszolgáltatás nélkül patrónusa rendelkezésére bocsátja. Ez a kapcsolat áthágja a rétegek és osztályok korlátait, módot nyújt arra, hogy egyesek partikuláris érdekeiket érvényesítsék a réteg és osztály érdekekkel szemben. A patronus-kliens viszonyt a magyar parasztság körében Fél Edit és Hofer Tamás írta le Átányon, de ilyen viszony bizonyára fennállott a középkortól kezdve jobbmódú telkesjobbágyok és a faluközösségbe tartozó zsellérek között, épp úgy, mint a nemesség különböző rétegei között. Ez nagyon fontos, ugye ő azt állítja, hogy gyakorlatilag ez úgymond a társadalmi elhelyezkedése szempontjából különböző pontokon is jelentkezhet. Ez semmiféleképpen nem a marginálisoknak vagy a peremen lévőknek a specifikuma vagy a sajátossága, ugye ez a dolog.
Cili, neked hogy jött ez elő? Hogyan tudtad használni ezt a patronus kliens viszonyrendszert, amikor dolgoztál a saját terepeiden?
Mindenhol jelen volt, és nekem, ami először elkezdtem használni, az a közfoglalkoztatás kapcsán, ami egy, hát a 10-es évek elején volt ez a válság után, amikor magas munkanélküliség miatt ugye kiszélesedett ez a program, és akkor, amit itt Gergő is már mondott, hogy meg kell különböztetni a népi és az analitikus kategóriákat, de ezek azért nincsen leválasztva, tehát a tudósok is a nép része, tehát ők is egy bizonyos osztály réteg része, aminek megvannak a maga értékrendjei, és akkor nekem úgy jött ez a fogalom, hogy ugye a közfoglalkoztatásnak ilyen balliberális, vagy nem tudom, ilyen fővárosi értelmiségi körökben, meg szakértői körökben nagyon negatív volt a megítélése, és pont ez volt az egyik fő indok, hogy ez ilyen kliensi viszonyokba ágyazza vissza az embereket, ami mögött két dolog volt. Az egyik, hogy ez egy ilyen múltnak egy ilyen ragadványa, egy elmaradott viszony, a másik pedig az volt, hogy ellentétes a demokratikus elvekkel. Tehát, hogy ez a két ilyen előfeltételezés volt, amiről még biztos fogunk beszélni. És akkor ugye antropológusként nyilván lementem terepre, és ott láttam, hogy ez hogy működik. Tehát azt lehet látni, hogy ezekre a valószínűleg létező, vagy a múltban társadalomtörténeti elérhető társadalmi viszonyokat élesztett újra, vagy töltött fel tartalommal a közfoglalkoztatás, ahol ugye a polgármester kerül egyfajta patrónus viszonyba, ehhez forrásokat is kap, és meg tudja szervezni a falu társadalmát valamilyen szinten, legalábbis a szegényeket, ahol magas a szegénység, ott nyilván ez egy szélesebb réteget érint, de az nagyon fontos, hogy azokat is érinti, akik nem vesznek részt a közmunkából, mert nekik játszódik végül is a közfoglalkoztatás egy társadalmi rendre való igény. És hogy nekem az volt amit láttam a terepen, hogy ezt a közfoglalkoztatottak sok esetben egyfajta ilyen, tehát hogy egy integratív élmény ez számukra, egy ismerős élmény, és hogy annak ellenére, hogy érdekeik sérülnek számszerűsíthetően néha anyagilag, maga a közfoglalkoztatás ezért egy népszerű dolog bizonyos körökben, nem mindenhol, most nyilván olyan helyekről beszélek, ahol ennek megvan a maga hagyománya, meg nincsen már, nem volt más lehetőség. Ez az ellentét is érdekelt, hogy amit mi demokratikusnak feltételezünk, amit elmaradottnak fel, tehát hogy ezek milyen előfeltevések a fejünkbe, amik megakadályoznak abba, hogy megértsünk bizonyos társadalmi jelenségeket.
Valóban az ilyen társadalomtörténeti szövegekben is, meg az ilyen szociológiai társadalomnéprajzi szövegekben is, amiket én ismerek, visszatérő szembeállítás ez, hogy a feudális vagy rendi struktúrák az valamilyen módon a múltnak a részei, valami, aminek el kellene tűnnie, de itt maradt velünk, vagy az elmaradottságot fejezi ki, és ehhez képest a kapitalisztikus viszonyok, de még inkább a verseny, a piac, az pedig autonóm individuumokat hoz létre, és ez a jövő, és mindinkább ezeket az autonóm individuumokat fogjuk tekinteni, akár osztály szerkezetbe szerveződve. És ti amellett érveltek nagyon meggyőzően, hogy ez a szembeállítás ez szakmailag sem stimmel, meg politikailag meg még inkább tévútra vezet bennünket, mert ez azt láttatja, vagy valahogy úgy mutatja be, hogy ezek a patronus kliens viszonyok, ezeknek már réges-régen el kellett volna tűnnie, ez valamilyen módon lehúz, és a kliensnek csak hátránya van ebből, tehát ez egy ilyen tiszta elnyomatás, vagy tiszta alávetettség, amiben szenvedés van, és nincsen más formája, vagy más tapasztalat, és ti, mint hogyha éppen ezzel szemben akarnátok érvelni, és meg akarnátok mutatni azt, hogy mindenképpen mindannyian függőségek között, valamilyen fajta függőségben, mint hogy ilyen viszonyhálókban való függőségek között manőverezünk, és hogy ez a fajta viszonyrendszer. Ez még ahhoz képest viszonylag nagy lehetőséget ad a navigálásra, a manőverezésre, hogy különböző ilyen patronis-kliens viszonyok között tudnak akár a közfoglalkoztatásban élők, akár más város és vidéki terekben emberek élni. Szóval, hogy ezt jól értem, hogy itt tulajdonképpen szeretnétek ezt a jó-rossz dihotómiát politikailag és szakmailag is leépíteni, tehát ami szerint ez a patronus-kliens viszonyrendszer, ez a múltnak a része lenne, ami még itt marad, de el kellene tűnnie, és csak az alávetettség, szenvedés és elnyomatás az eredménye.
Igen, hát onnan indulnék ehhez, hogy ugye valóban van az egyik elefánt a szobában, ugye? Az osztály és a klientelizmus viszonya. Illetve én ezt úgy fogalmaznám, hogy annak a kétféle szerveződési elvnek a viszonya, ugye? Amit ezek a fogalmak képviselnek, mint működésmód, ugye? A társadalomban. Na most ezért is nagyon fontos, hogy habár ugye nem érdemes tagadni a klientelizmusnak a feudális gyökereit, és ennyiben tényleg, ha legalábbis ilyen journalisztikus szinten, de tényleg, amikor azt mondja valaki, hogy refeudalizáció, ugye ez lehet egy értelmes kategória, megint csak, ugye, hogyha azonosítjuk, hogy milyen gyakorlatról van szó, de hogy ezért mondom, hogy nem érdemes tagadni a történelmét a dolognak, és ugye valóban, hát arról egyébként a szociológus Kemény István is írt, a klientelizmusnak a mintázata, vagy amit ma klientelizmusnak nevezünk, ez a mintázat, ez valóban a feudális középkorra nyúlik vissza, és a szerződéses viszonynak egy korai megnyilvánulásaként lehet értékelni az elemi jellegét, illetőleg mondhatjuk rá azt, hogy egy primitív szerződés az elemi terminusosok szempontjából, de nyilvánvalóan egy garanciáról van benne szó, a garanciának az eszméje szerepel benne. Viszont ugye nagyon lényeges, ahogyan ez látszik a Hoferék-féle definícióból is, hogy szó sincs róla, ugye, hogy ennek bármi úgymond bántódása esne a feudális középkor után ennek az intézménynek, sőt, igazából a feudalizmusból, a kapitalizmusból, a átmenet szempontjából pont azért nagyon érdekes, mert azt lehet lekövetni, hogy hogy épül be teljesen, sőt, tulajdonképpen reagál arra a kihívásra, amit a kapitalizmus jelent, ugye, amikor bevezetik. És hogy ezért sem értelmezhető pusztán csak a feudalizmus hátramaradó nyomaként. Ebben a megközelítésben, tehát azt lehet mondani, hogy a klientelizmus a társadalmi polarizáció következményeinek a mérséklésébe játszik nagyon fontos szerepet. Ilyen értelemben az osztály viszonyokat pacifikálja, ugye? Tehát tehát útját állja a polarizációnak. És nagyon lényeges, hogy Hofer ezt teljesen egzakt módon a földáru cikké válásával kötötte össze a 19. század közepén Magyarországon, ami ugye alapvetően egy polarizációt idézett elő, ugye? Egyeseknek nagyon sok lett, másoknak nagyon kevés vagy semmi, és tulajdonképp ebben a helyzetben, ami ugye mindig forn, ha úgy tetszik, ugye, mert a polarizációnak a motorja, ha úgy tetszik, az benne van, mégis a patronus-kliens viszony volt az, ami garantálta, hogy a parasztság, mint egy társadalmi egység, egy működő és értelmes kategória maradjon. Még sokkal tovább. Ugye magyarán, amit hogyan ezt a magyar, hogy mondjam, népi szociográfiának is ugye a terminusaiba fogalmazza meg, hogy nem szűnt meg ugye a magyar parasztság, nem bomlott fel végső soron, habár ugye láttuk a polarizációt és az indokait úgymond ennek. Szóval ilyen értelemben arra irányul, ha úgy tetszik, hogy ez a fajta társadalmi integráció, a polarizáció ellenére se omoljon össze, ne számolódjon föl, mint egy szerveződési forma. Tehát összefoglalva ennyiben, vagy ezért lehet azt mondani, hogy a klientelizmus, ahogy ma is ismerjük, ez egyáltalán nem pusztán egy régtől öröklött, a múltból tovább élő és a modern világban elmaradottnak számító intézmény, hanem éppen egy társadalom történetileg, ha úgy tetszik, nagyon kurens kihívásokra is adaptív választ adó intézmény. Így akár például a piacra, vagy a piacosításra is.
Itt most az a mondás, hogy kapitalista viszonyok között a parasztság az valójában proletarizálódott volna, tehát abban az értelemben, hogy elveszti a föld fölötti ellenőrzést, bevándorol a városokba, és gyárakba, blablabla, és hogy ehhez képest a klientelizmus azt csinálja, hogy vagy azért, mert nincs meg ennek a proletarizálódásnak az útja, nincs elég gyár, nincs tudom én mit, viszont a föld sincs már meg, mert megtörténik ez a fajta árucikké válása a földnek, és akkor a klientelizmus az, ami fenntartja mégis ezt a paraszti kultúrát azáltal, hogy ilyen feudális vagy viszonyokban juttat valamilyen módon erőforrásokat.
Szerintem a nem proletarizálódott volna, mert eleve a akkori világrendszerbe, vagy akkori nemzetközi kereskedelmi kapcsolatokba a mezőgazdasági termelésnek elég nagy szerepe volt a magyar gazdaságban a háború előtt. Tehát, hogy proletarizálódott volna, itt inkább arra kell gondolni, hogy konfliktusok nem törtek ki. Tehát a pacifikálás az azt jelenti, hogy az egyenlőtlen elosztás, ami egy kapitalista termelés bevezetése miatt ment létre, a parasztságon belül polarizáció, ez a klientelizmus, ami egy osztályfeszültség abban az értelemben, hogy voltak alacsonyabb státuszú és magasabb státuszú parasztok, ezeket pacifikálta, és így nem esett szét, tehát hogy mindig van ennek egy értékaspektusa is, hogy egy értékvilághoz tartozunk, egy közösség része vagyunk, ahol számíthatsz segítségre, ahol én is számítok rád, tehát hogy most ez az érték közösség jut eszembe. Tehát itt végül is két dolgot kell kiemelni, az egyik az az, hogy ahogy a kapitalista termelés mindig inkorporál nem kapitalista termelési módokat is, tehát hogy ami feudálisnak látszik, mondjuk ha nagyon egyszerű példával szóval mondjuk egy ilyen klientelista viszony lehet egy munkaerőtoborzó és a munkaerő között. Mondjuk munkaerőtoborzó gyáraknak, vagy nagy üzemi mezőgazdasági termelésnek visz munkaerőt, akik a kapitalista piacon értékesítik a termékeiket. De az, hogy ez a munkaerő eljusson oda, ehhez az idézőjelben feudális viszonyra van szükség. Tehát ezért nem kizárja egymást a kettő, így a feudalista, tehát amit feudalizmusnak mondunk. A másik meg, hogy pacifikálja ezeket a osztályfeszültségeket. Például, hogy egy Móricznak a Jó ember című regényében van tipikus egy ilyen jelenet, hogy a félproletár parasztot, aki fölmegy Pestre nyáron, vagy amikor nincs munka, akkor dolgozni, és aztán visszamegy, hogy így nem sikerül beszervezni az ottani munkásmozgalomba, mert hogy neki alapvetően ez a otthon, ez a klientelista hálózatokba való mozgása, érdekérvényesítési stratégiája. Szerintem ez ilyen mozgalmi szempontból nagyon lényegi kérdés egyébként.
A Szili említette ezt, amit ugye ilyen köznapi fogalmakban is így használunk, hogy te is segítesz engem, én is segítelek téged. Ugye a kölcsönösségnek tulajdonképpen azok az egészen elemi formái, amire egyébként a Kropotkin gondol a Kölcsönös Segítségnyújtás című könyvében. És ugye azt látjuk, hogy nagyon sokszor ezekhez a momentumokhoz, ezekhez a csereviszonyokhoz valóban nagyon nagy értéket is tulajdonítanak, szimbolikus értéket tulajdonítanak a résztvevők abban az értelemben, hogy valóban megélik a horizontális elvtársiasságnak valamilyen formáját, ugye? Tehát az, hogy nem a felhalmozás egy elve alapján járnak el egymással szemben. És ugye tulajdonképp, ha úgy tetszik, akkor ez a kelet-európai vagy félperifériás stichje ugye a sztorinak az pontosan az, hogy hoppá, mi egy olyan jelenségről beszélünk itt, aminek ugye sok évszázados társadalom történeti előzményei vannak a térségünkben, ami nagyon sok szempontból a megjelenése alapján, sőt, akár olyan szempontból is, hogy a felek hogy élik meg ugye a dolgot, tökéletesen megfelelne ennek az elgondolásnak. Mert valóban így élik át, miközben látjuk azt, hogy amit ezzel létrehoznak, az egy rendkívül rigid hierarchia végső soron. amit ez létrehoz. Tehát az aláfölő rendeltségi viszonyokat erősíti meg. Ilyen értelemben tényleg fontos ez a distinkció szerintem, hogy ez egy hierarchia, és nem pedig egy egyenlőtlenségi viszony, mert amikor egyenlőtlenségről beszélünk, mindig benne van az, hogy valami módon ezt a résztvevők számon kérik, vagy számon kérhetnék, de itt ugye erről tényleg nincsen szó. Szóval nem, tehát, és az, hogy miért van ez így, ugye, az illúzió kérdéséhez visz el, ugye, hogy mi az illúzió, és az nagyon lényeges, hogy ugye arra már Hoffer is kitér, hogy a falusiak a parasztság homogenitásának az illúzióját igyekeztek fenntartani a viselkedésükben, a családi ünnepségek és egyéb rituálék megtartása során, még akkor is, ha a gazdagok és a szegények között sok különbség volt a részletekben. Ebben fogható meg, ha úgy tetszik. Ugye ez az érdekes horizontális elem ebben a dologban, vagyis ha akarod, akkor maga az ellentmondás. Ugye? Mert a vagyoni rétegek, vagyoni szempontból különböző rétegek, vagy ha úgy tetszik a parasztság osztályai, mindazonáltal a szimbolikus szolidaritásnak egy csomó gyakorlatával éltek ezen keresztül, ugye egymás felé. Pont ez a magyarázata annak, hogy nem bomlott föl ez az egész konstrukció. És ez tényleg az olyan konkrét elemekben is megmutatkozik például, hogy a résztvevőknek ugye el kellett fogadnia azt például, egyik munkacsere esetében például, hogy annak, aki rosszabb helyzetben van, aki szegényebb, vagy nincstelenebb, annak mondjuk ugyanazt a szolgálatot, vagy ugyanazt az ajándékot, vagy értitek, ugyanazt a dolgot megcsinálni, hát sokkal nagyobb erőfeszítést jelentett, ugye, mint az, aki gazdagabb volt, akinek sok erőforrása volt neki, az időben mindenhogyan sokkal többet jelentett, de amikor maga a csere megtörtént, akkor a felek mégis úgy, hogy mondjam, mutatkoztak be egymással szembe, ugye, mint akik egyenlőek, hiszen te is segítesz engem, én is segítelek téged. Hát ez az, ami aztán ugye elvisz ahhoz a kérdéshez, hogy hogyan is működik itt tulajdonképpen a konszenzus, vagy hogy működik az, amitől hát végül is valahogy a gyakorlatban hozzájárulnak az emberek, ugye, ennek a rendszernek a fenntartásához, mert mindig ez benne az érdekes, hogy mi a tudati és a gyakorlati ugye, viszonya egymással.
Azon gondolkodom, hogy ugye az a két terep, vagy az a két eset, amivel foglalkoztok, az egy abban a tanulmányban még nem jelent meg, és hogy ezt majd meg fogjuk osztani a Facebook oldalon, amint megjelenik, de hogy most egy olyan tanulmányról beszélünk, ami még készül, és voltatok olyan kedvesek, hogy velünk megosztottátok, és erről tudunk beszélni, de hogy egy picit akkor azért is érdemes még a konkrétumokat egy picit behozni, pont azért, mert a hallgatóknak nem volt lehetőségük ezt előre elolvasni, hogy egy falusi, egy zsákfalu, meg egy kisvárosi történet, vagy eseten keresztül mutatjátok be, hogy hogyan működik ez a klienteizmus. És hogy, szóval, hogy ilyen értelemben mind a kettő valamilyen módon ennek a fajta marginalitásnak, vagy a periférikusságnak van valamilyen szerepe. És hogy egy picit ezt mondjátok el, hogy ez mit is jelent ez a szerep, vagy hogy mi ennek a marginalitásnak a szerepe, vagy hogy amikor azt mondod, Gergő, hogy hatalmas széles spektruma van a klientelizmusnak, akkor az, hogy interszektálódik ezzel a fajta marginalitással, az mit eredményez, vagy hogy az mitől más, mint, mert, és hogy miért mondom, hogy például, hogyha én kívülről ránézek mondjuk az akadémia világára Kelet-Európában, akkor sok tekintetben az is ilyen módon szerveződik. Vannak ilyen típusú hierarchikus csereviszonyok, ami egyáltalán nem kapcsolódik a marginalitáshoz, hanem ezek középosztályi pozíciókon belül vannak. Szóval, hogy ezért ez a kérdésem, hogy a ti esetetekben ez valamilyen módon mást eredményez?
Hát biztos, hogy más, erre azért nehéz válaszolni, mert nekem alapvetően ez a kutatási témám, viszont én is, tehát hogy én is néha látok analógiát mondjuk akár az akadémiai közegbe, vagy más középosztálybelibb közegekbe, vagy most, hogy egy kisvárosokban kutatunk, és nem csak a nagyon marginalizált réteget, ott is előjönnek ezek, szóval így ezek a kliensi viszonyoknak a fontossága szerintem a mi esetünkben a marginalitásban azért más, itt egy etnikailag stigmatizált közösségekről is van szó, hogy sokkal kevesebb a mozgástér, tehát minden erőforrás a klientelista viszonyokon keresztül csorog le, és ezért nagyon kitüntetett lesz a szerepe, tehát ilyen szempontból, tehát más társadalmi, tehát mondjuk még az oktatásnak az útja, amit így tipikusan egy autonóm egyéneket feltételező ilyen, tehát egy ilyen ellenpontjaként szokott megjelenni a klientelizmusnak, tehát hogy ahhoz kevesen férnek hozzá, tehát ez az egyetlen, nem egyetlen, de nagyon domináns út, ahogy erőforrásokhoz lehet hozzáférni. Szerintem ez a, vagy hogy az életnek nagyon sok aspektusát uralja, tehát hogy nem csak a munka, mondjuk mint egy akadémia életben, hogy ott azért a magánéleted részébe ez le, na, tehát hogy ezek, hogy talán totálisabb, és hogy igen, amit már elmondtam. Én ezt, de mivel a másikat még nem kutattam ilyen mélységben, ezért ezek ilyen tippek igazából.
Tényleg borzasztóan izgalmas az, hogy az az alapformáció, ha úgy tetszik, vagyis az elemi forma, ugye maga, a jólét, biztonság, cserébe lojalitásért, támogatásért. Ugye ez a csere maga. Szóval, hogy ez milyen konzekvenciával fordul elő, ugye összehasonlítható módokon a legkülönbözőbb helyeken a világban. Ugye? Tényleg. És ezért érdemes kiemelni azt, hogy például, hogyha ezzel foglalkozunk Magyarországon, és nekem is úgymond innen indult el ez a sztorim, hogy amellett, hogy nagyon fontos megnézni tényleg, ahogy látjátok, próbáljuk mi is mondani, hogy a hóferéket, és egyáltalán azt, hogy mit tud a magyar társadalom néprajza a patronus kliens viszonyról, de ugyanígy megnézni azokat a helyeket is úgymond a világban, amik igazán klasszikus terepei, ha szabad ezt mondani, a klientelizmus kutatásának. Két ilyen térséget mondanék most. Az egyik a mediterrán térség, a tágan vett Mediterráneum, és a másik pedig Dél-Amerika. Azt szeretném hangsúlyozni csak, hogy nagyon fontos ebben a beszélgetésben is úgymond benne lennünk, vagy azt gondolom, hogy izgalmas és analitikusan érdekes, inspiráló, segítő. És ezekben az szakirodalmakban is, ezekben az etnográfiai beszámolókban is ugye azt találjuk, hogy igazából itt egy hármas kapcsolatról van szó, bizonyos értelemben félrevezető, amikor csak patronus kliensnek nevezzük, igazából a magyar fogalmi konvenció miatt nevezzük annak, de valójában ugye itt igazából ott is, ugye a dél-amerikai példában, itt is, ugye tényleg igazából egy háromszögről van szó a legtöbb esetben, egy hármas kapcsolat, amiben vannak patronusok, ilyen mondjuk például Argentinában, vagy ilyen volt például Argentinában a peronista párt a 90-es évek elején, akiknek rengeteg irodája és ilyen kis hivatala volt a városi peremvidékeken. Ugyanígy a patronusi helyzetben lévőnek nevezhető az uralkodó kaszt, amit a posztjugoszláv irodalomban lehet erről egyébként Stefan Sennél is olvasni, Boszniában például, ugye, hogy az uralkodó kaszt, hogy jött létre a háború utáni és posztszocialista helyzetben. De az, ami lényeges, hogy itt is fennáll az, hogy vannak a kliensek, de mindig vannak brókerek is. És azt lehet mondani, hogy igazából, ha nagyon precízek akarnánk lenni, akkor egy patronus, broker, kliens viszonyról kéne beszélni a legtöbb esetben. A broker egész egyszerűen a kijárós ember. A magyarul így szoktuk mondani. Az a legközelibb, hogy mondjam, ilyen népi megfogalmazása annak, hogy mit jelent tulajdonképpen az, hogy broker. És ami nagyon lényeges, hogy maga ez az egész modell végső soron, ez a viszony, ez a háromszög, végső soron a politikának, a politikainak tartó dolgok egy taján sajátos értelmezését juttatja érvényre a felek között, vagyis azt, hogy mit gondolnak a politikáról, a politikai értelme cselekvésről. Erre vonatkozik a dolog végső soron. Ez a sajátos értelmezés, ami a klientelizmusra jellemző, ugye ebben a politika, a politikával való foglalkozás, az azt jelenti, hogy találni kell olyan kijárós embereket, akikkel a dolgokat el lehet intézni. És ez a lényege. És ezáltal gyakorlatilag a társadalmat azt egy igazából ilyen hierarchikus nyalábok formájába szervezi át. Azt lehet mondani, hogy ilyen nyalábok, személyes kapcsolatok és probléma megoldási aktusoknak a sokasságából áll össze tulajdonképpen az egész rendszer. Szemben, és itt hangsúlyozom az elv kérdését, hogy szemben a kollektív érdekérvényesítéssel, vagy bármiféle horizontális platformmal a hasonló helyzetűek körébe. Tehát ez az, amivel szemben minden esetben ugye a klientelizmusban a kijárós embereket keresik meg, akik a dolgokat elintézik, biztonságot, információt, juttatást adnak támogatásért, lojalitásért cserébe, és ez nagyon hasonlít igazából ahhoz, amit a politológusok is észrevesznek, ugye amikor azt mondja, hogy kamarilla politika, a híres magyar politológus, akkor hát ugye amely a politológusoknak ez a politikára fixált ugye perspektívája, de tényleg végül is hasonló dologra utal, ugye amikor az emberek próbálnak kapcsolataik révén helyekre bejutni és ott lobbizni dolgokért, vagy az ott otthonosan mozgóknak a fülébe súgni, ugye? Ez az, ami együtt szokott járni azzal, hogy a résztvevők úgy érzik, hogy felesleges és hiába való igazából a nyílt protesztálás, ellenben valamilyen vezetőnek, patronusnak vagy brókernek a belső körébe kell bejutni, ott lobbizni a megfelelő emberekkel körében azért, hogy egy számunkra jobb dolog történjen végső soron. Ezt közvetlenül lehetett például megfigyelni olyan akadémiai beszélgetések, vagy ilyen döntéshozatali fórumok során például, amikor szó szerint elhangzott az, hogy miért protesztálnánk? Nincs értelme a protesztálásnak, hanem meg kell találni azokat az embereket, akik a vezetőnek a fülébe tudnak súgni. És ez a klientelizmus.
Egyébként ez nagyon érdekes volt, igen, hogy az akadémiai önszerveződésben, meg érdekvédelemben is nagyon erősen merül föl ez a két típusú stratégia, és sokszor úgy, mint ami kioltja egymást, mert ugye ha szerveződsz, akkor kiválthat ugye a hatalmasok haragját, akkor a kijáró embernek sokkal kevesebb esélye lesz informálisan előnyöket kijárni, és hogy melyiket érdemesebb alkalmazni. Szóval ez tényleg nagyon érdekes. Tehát, hogy ez nagyon sok közegben ez így megjelenik, ez a két érdekérvényesítés, és a Kádár rendszerben ugye az előzőnek nagyon nagy hagyománya volt, míg a utóbbinak sokkal kevesebb. Csak így példákat akartam mondani, amit Gergő mondott, hogy ezek a broker figurák, hogy egy kicsit a hallgató ugye el tudja képzelni, hogy most miről van szó. Tehát, hogy mondjuk a közfoglalkoztatás esetében jellegzetes broker figura ugye a polgármester. Polgármesterek voltak, akik a erőforráshoz hozzá jutottak pénzformájában, kaptak jogokat is, hogy ezt a forrást elosszák, és ők voltak azok, akik bizonyos elvek szerint ezt elosztották a helyi közösségbe, tehát nem csak úgymond kiszolgálói a hatalomnak, ők ilyen közvetítők, akik mindig alkalmazkodva az adott községnek a munkaetoszához, a társadalom történethez, úgy próbálták ezeket a forrásokat elosztani, hogy azokat a tehát mondok egy példát, hogy egy gyárvárosban például tipikusan a közfoglalkoztatás egy ilyen gyári munkaetoszt imitált, vagy egy ebben a zárványfaluban, ami egy elég kis és középparasztoknak volt egy ilyen nagyon prosperáló falvja, még a háború előtt, ott a paraszti munkaetosz, most ezt idézőjelben mondom, tehát ami a vezetőség fejében volt a paraszti munkaetoszról, ezt próbálta érvényesíteni. Tehát, hogy ezek a brókerek mindig képviselnek valamit a társadalmi rendről, vagy a politikáról például. Tehát nagyon sok polgármester például a politiká tehát, hogy azt képviselt, hogy a segélyezés az állam általi elhanyagolás. Tehát amikor csak pénzt adok, de nem ad, tehát hogy emlékszem, hogy a munka, vagy a nem, na alapjövedelem kérdése is előjött, és az számukra a állam általi elhanyagolás, az a társadalmi rendnek a bomlasztása, ugye, mert az tehát egy olyan társadalom, ahol a munka integrál, ott a segély, meg a alapjövedelem, az nem képvisel értéket. Tehát, hogy ez a, tehát, hogy ilyen ideológiákat, értékeket közvetít végül is a helyi társadalomban, társadalomnak. Tehát, hogy a bróker az egy nagyon jelentős figura, mert ő tölti meg élettel végül is egy állami intézkedést, vagy állami forrásokat. Az nagyon fontos, szerintem ez egy nagyon egyszerű kérdés, hogy jó, de akkor most ez jó vagy rossz? Tehát, hogy ezt szokták mindig kérdezni, hogy akkor most ez jó? Tehát, hogy nyilván mi kutatónak ez nem feladata, hogy ezt eldöntse, bemutatja, hogy működik, milyen értéket tulajdonítanak emberek, hogy osztanak el az erőforrások, hogy szerveződik meg egy társadalom, ebben milyen örömek és milyen szenvedések vannak, tehát hogy ilyet nyilván mi nem fogunk, tehát amikor azt mondjuk, hogy a közfoglalkoztatásnak vannak olyan kontextusai, ahol az egy biztonságot jelent a közfoglalkoztatottaknak is, meg értékkel ruházzák föl, az, tehát hogy nyilván vannak olyan helyek, ahol sokkal represszívebb, tehát hogy semmiképp sem mondanánk azt, hogy ez jó, mert ez nem a mi feladatunk csak rámutatni arra, hogy mit jelent a résztvevőknek.
Ez egy módja, ahogy képződik a társadalom, egy logika, ami, ahogy már beszéltünk róla, nagyon sok területen megjelenik, és most csak így eszembe jutott az is, hogy egyébként az egész tavaly ősszel voltunk Marcival Kolozsváron és Marosvásárhelyen, és csináltunk egy életút interjút Markó Bélával, aki a romániai magyar kisebbségi politizásnak az ilyen nagy 30 éven keresztül, vagy 20 éven keresztül vezetője volt, és az egyik fő dilemma, amit az kérdésekben, amiket írtam, próbáltunk kihozni, az pont az, hogy ott is ez a kétféle logika ütközött egymásnak, és erre próbáltuk reflektáltatni őt teljesen fölösleg, vagy hogy sikertelenül, de hogy az a logika, hogy itt van egy etnikai közösség, amelyik elvi alap magára csoportként tekint, és akkor azt mondja, hogy ilyen csoportként egy horizontális szolidaritásban megküzdünk azért, hogy ilyen tiszta viszonyokat teremtsünk, hogy törvénybe, alkotmányba beleírt jogaink legyenek, hogy nem tudom én, szabad nyelvhasználat, és hogy regionalizálás, és hogy nem tudom én mi, és akkor ezt képviselték ugye az ilyen Tőkés László körüli nacionalisták, és a mainstream az meg, amit klienteizmusra is vádolnak, az gyakorlatilag így szervezte meg az erdélyi társadalmat, főleg a több magyar Székelyföldön, hogy kiárunk dolgokat adhok megállapodásokkal, bemegyek én az államelnökhöz, és megbeszélem, és mesél ilyen sztorikat, hogy beszél meg, hogy megengeditek, hogy magyarul érettségizzenek a 12-esek, ezentúl Románia történelmből, vagy ne román nyelven kell. Cserébe mi megszavazzuk nektek a nyugdíj csökkentést, és ezt nem írjuk le sehova, ez egy informális alkú, és közben így jönnek az erőforrások, és akkor ezt látom alsóbb szintén a polgármesterek szintjén, hogy ők hogyan járatják ki az RMDSZ-es képviselővel a fejlesztési pénzt, és cserébe viszont kell szállítani az X számú szavazatot az RMDSZ felé, és most már a Fidesz felé is a magyar választásokon. Tehát, hogy ez is egy ilyen klasszikus, és ez egy másfél milliós társadalmat szervez meg, gyakorlatilag egy ilyen etnikai társadalmat zár le és szervez meg. Na és hogy ezt akarom mondani, hogy bocsánat, ez hosszú volt, de hogy így szerveződik, hogy ez egy módja a társadalom szervezésnek, azt viszont baloldali szemből nem tudjuk kikerülni, amiről az eleje óta beszéltek, hogy ez viszont igen, ez viszont egy ilyen vertikálisan integráló valami, tehát hogy ez egy hierarchiát helyben tart, és amiről te szoktál beszélni, ugye a Vivek Csiberre szoktál utalni mostanában sokat, hogy neki is ez van, hogy miért nincs ma már munkás mozgalom, hogy azért, mert hogy mindenki azt gondolja, hogy van egyéni előrejutási módozata, és még mindig az, hogy főleg egy olyan, egy feszes munkaerőpiacon miért álljak ki egy valakivel közösen, mikor el tudok menni a másik céghez 50%-kal nagyobb fizetésért és típusú. Szóval, hogy kicsit ez már a mi a teendő felé való kacsingatás, de hogy szóval, hogy itt van ez a dolog, és hogy ennek viszont nem az az alternatívája, hogy morálisan kijelentjük, hogy ez rossz, régi módi visszamaradott, ha nem, és akkor itt a kérdőjelem.
Végülis szerintem attól függ, tehát hogyha mondjuk egy ügy van, tehát hogyha nem egy rend, tehát hogy most ne beszéljünk a forradalomról, mert egyrészt nem tudjuk, mit jelent, meg nem tudom, mindegy, de ha van egy ügyed, amit mondjuk képvisel, amit előre akarsz mozdítani, akkor nyilván ezek a kiárásos stratégiák is sokszor előre visznek. Tehát, hogy nem feltétlen kell fétisizálni az osztály alapú, tehát a szolida, mert van, mikor, meg csomó olyan helyzet van, amikor a hierarchia láncolatban azok, akik egymáshoz legközelebb vannak, azok még mindig érdekben és státuszban és osztálypozícióban közelebb vannak egymáshoz, mint mondjuk akik felettük vannak, ahonnan az erőforrások jönnek, és mondjuk egy ilyen munkásztrájk, vagy nem tudom, az lehet, hogy ezt a viszonyt roncsolná.
Onnan indulnék, hogy olyan viszonyokról, mint amilyen a klientelizmus, vagy egyáltalán ilyen viszonyszerű terminológiában bármiről tulajdonképpen beszélni, ez önmagában azt gondolom, hogy azért egy nagyon fontos és izgalmas feladat, mert arról szól, hogy például hierarchikus viszonyokat hogyan tudunk megérteni egyáltalán. Ahelyett, hogy arról azonnal valamilyen áldozatiság terminusaiban kezdenénk beszélni. Ugye? Tehát, és igazából az egész hierarchia kérdésének a kutatása, az a 2010-es években egyébként az antropológiában pont ezért is jön elő, mert rájönnek arra, hogy az áldozati státuszt vetjük ki ugye különböző alakváltozatokban, különböző kategóriákra, mint egy ilyen fal, ugye? Tehát mint egy zsákutca, egy analitikus zsákutca tulajdonképpen. Nem tudjuk, hogy hova menjünk tovább, ugye? És pont emiatt is ugye rendkívül érzelmessé teszi magát a társadalomtudományt, ugye nagyon sokszor, már nem kéred, ugye? Mert már tényleg. Szóval a kezdő felismerés, és ezt azért hangsúlyozom, mert ugye megemlítetted a moralitást. Szóval a morális ökonómiából, ha úgy tetszik, az a első tag, a morális, az ezért lett olyan kurens, meg olyan fontos ugye ebbe a helyzetbe, mert azt próbálta meg valahogy, hogy tovább lépjünk ugye ezen az áldozatiságon. Vagyis tehát, hogy lehetséges az, hogy ne csak csupán a szenvedésnek, a társadalmi szenvedésnek különböző címkéit vessük ki, ugye, vagy húzzuk rá emberekre, akik egyébként nagyon sokszor, ők ezt maguk egy abszolút nem kívánatos dolognak tartják. Ők nem szeretnék ezt, hogy ezt rájuk húzzák, ugye? Nagyon sokszor ezzel találkozunk, rájuk húzzák, ugye? Tehát maga ez a dilemma az, ami itt megvan, és én azt gondolom, hogy az egyik első lépés, hogyha mondjuk tényleg erről ezen a, mert ugye végülis tényleg ez egy ilyen filozófiai kérdés, nem akarom túlbonyolítani, de az biztos, hogy az áldozatiság, vagy a társadalmi szenvedés terminológiájának a meghaladásában egy nagyon fontos pont elismerni az embernek, vagy az embereknek a törekvését a fennmaradásra, tehát arra, hogy valamiféleképpen nem csak csupán fenntartsa magát, ugye, egy ilyen sima túlélési értelemben, hanem valamiféleképpen értelmes legyen az az élet, ugye, amit ő folytat. És az, hogy ilyen értelemben az élni érdemes élethez, ami nem jelenti azt, hogy ez mindig sikerül. Ez nagyon kevés, nagyon sok embernek legtöbbször nem sikerül, de látod mégis ugye a tevékenységében, hogy az neki fontos, az a dolog. És hogy ilyen értelemben foglalkozik tulajdonképpen a morális ökonómia kutatása azzal, hogy csereviszonyokban, vagy a társadalmi egyezkedés különböző formáiban mit tekintenek igazságos árnak végső soron. Ugye? az emberek. Ilyen értelemben ez valóban egy normatív kérdés, mert mindig valahol a jóra, ugye a ha tetszik közjóra próbál rá kérdezni, de ugye az lényeges, látjátok, hogy ez a szociálantropológia szép hagyományainak megfelelően a praxisokkal, tehát azzal foglalkozik, hogy mi maga ez a fennmaradás. Ugye mitől van, hogy adott csoportok vagy konverziók, csereviszonyok ugye képesek a fennmaradásra is, sőt, akár arra is, hogy nagyon különböző helyzetekben vagy környezetekben találkozzunk velük. És ebből a szempontból azt gondolom, hogy ami nagyon érdekes, és ha tetszik, akkor egy kicsit a kritikai része is benne van, hogy ha mondjuk például megnézed a morális ökonomiáról szóló irodalomnak a klasszikusait, mint amilyen a E.P. Thompson vagy a James Scott, akkor azt veszed észre, hogy tulajdonképpen ezek a klasszikus szerzők pont egyébként magát a klientelizmus nevezték meg úgy, mint ami a morális ökonomia létezésének vagy a működésének az egyik bizonyítéka. Tehát vagyis ami mutatja, hogy nem egy piaci ugye elv alapján szerveződik, nem az szerint működik. És az a helyzet, hogy ebből adódóan nagyon sokáig valóban a klientelizmussal foglalkozó kutatók úgy gondolták, hogy ez egy, ahogy te is említetted, hogy ez egy olyan hagyományos viszony, ugye egy ilyen prepiaci vagy prekapitalista viszony, ami ma modernizációval el fog tűnni, amikor majd a szakszerű intézmények és az állami erőforrás elosztás, a személytelen szabályok, stb. Társadalombiztosítás révén ugye kiiktatásra kerülnek ezek a személyes megállapodások. És ugye ez az érdekes, hogy tulajdonképpen az első nagy fordulópontot pont az jelentette a klientelizmus kutatásában, amikor rájöttek arra, hogy ezekkel a várakozásokkal ellentétben nagyon sokszor pont, hogy a központi adminisztráció vagy a piacok is akár ezeknek a viszonyoknak, klientelista viszonyoknak a közvetítése révén tudnak különböző jellemzően periférikus, marginális vagy vidéki területeket bevonni. Én azt gondolom, hogy pontosan azért, ugye, mert úgymond helyettesítve vannak általa, ugye? Én azt gondolom, hogy az egyik érdekes, hogy mondjam, momentum a magyar helyzettel kapcsolatban, és szabad ezt mondani, amihez tényleg én is teoretikus potenciált társítok ebből a szempontból, hogy valóban még a legutóbbi időkben született klientelizmus tanulmányokban is nagyon visszatérő az, hogy ez tényleg olyan értelemben valami marginális dolognak, vagy marginális tevékenységnek gondolják, amit te is mondtad, hogy a demokrácia formális működésével szemben áll, tehát, hogy ahhoz képest, és hogy ugye egy pótlék valamiféleképpen, ugye, mert nem tudja a szakszervezet, vagy más, ugye megszervezni, és akkor ezért. De azt gondolom, hogy a magyar példa is pont azért érdekes, mert hogy habár valóban helyi szintű jelenségként találkozunk vele, de ugyanakkor teljesen nyilvánvaló, hogy ez a központi állam által facilitált gyakorlat. Ugye? Tehát egyszerűen nem arról van szó, most elkezdhetném hosszan sorolni Argentinát, Boszniát és így tovább, de egyszerűen nem arról van szó, hogy pusztán az embereknek a hétköznapi csere kapcsolataiból ez kialakul. Ugye ez a dolog, hanem itt van egy nagyon nyilvánvaló központi facilitáció, és tulajdonképpen, ha szabad ezt mondani, akkor elemzőként ez volna az egyik érdekes kérdés, hogy mi a tartalma ennek tulajdonképpen. Tehát, hogyha mondjuk megnézed a peronista Argentinában a brókerek, ugye a pártnak a brókerei, akik a városi peremterületeken ültek ugye a hivatalokba, és lényegében megszervezték a szavazóbázist abban az értelemben, hogy fenntartották ugye folyamatosan azokat a cserekapcsolatokat, ahol ők a munkához jutásrahoz szükséges információktól kezdve, ajándékcsomagokon keresztül, és így tovább, ugye látták el tulajdonképpen azt a környéket. De hogyha megnézed tényleg, akkor az derül ki, hogy tulajdonképpen nekik azon az alapvető elváráson túl, hogy a megfelelő tüntetésekre vigyék ki, ugye ezeknek a kerületeknek a lakóit, azonnan származó networküknek a tagjait, és így tovább, nem mondták meg nekik tulajdonképpen, hogy mit csináljanak. Érted? Tehát az, hogy ebből létrejött ott egy klientelizmus, az ilyen értelemben tényleg egy nagyon grassroots dolognak nevezhető. És ami, ha tetszik, a magyar sztoriba, ugye ez az olyan ambivalens, ugye erre mondjuk, hogy ambivalens dolog, hogy így találkozunk vele magunk is, de közben mégis tudjuk, hogy ez egy központi facilitáció. És ezért mondom, hogy pont abban látom az egésszel kapcsolatban a magyar példának az egyik amitől nagyon érdekes, ugye? Hogy mi ez a facilitáció tulajdonképpen?
Azért azt szerintem fontos figyelembe venni az osztály szempontot, abból a szempontból, hogy a marginalizált, meg alacsonyabb státuszú népesség esetében a klientelizmusnak azért talán más szerepe van, mint mondjuk a középosztály, vagy a vállalkozók, vagy a különböző állami pénzek elosztása, amihez nem értek, mert nem ezzel foglalkozom, szóval erről nem tudok nyilatkozni, de azért lehet, hogy azt érdemes hangsúlyozni, hogy minél erőforráshiányosabb, minél alacsonyabb státuszú egy népesség, hát ezt már mondtam, hogy annál inkább ugye a klientelizmus az a csatorna, ahol lefolyik a forrás, mert hogyha még állami forrást rendelnek, azon is brókereken keresztül, mint a polgármesterek, akik amúgy ugyanúgy kialakítják a saját értékvilágukat, ami szerint elosztják a pénzt, vagy a második esetben, ahol a szavazatgyűjtő ember van a tanulmányban. Tehát mégis ott neki sem mondják meg, hogy mit csináljon. Tehát ott például a politikának az a helyi értelmezése, hogy az az erőforrásokhoz való hozzáférés eszköze. És ilyen szempontból, amit ott is írunk, hogy ez lehet, hogy sarkított, és lehet, hogy nem teljesen igaz, de hogy sokkal kevésbé van szerepe az ideológiának, meg az értéktulajdonításnak a politikában, mert az egy eszköze az erőforrásokhoz való hozzáférésnek, és az, hogy valaki szavazatokat szállít, az teljesen ebbe a kölcsönösség, tehát hogy én csak akkor tudok elérni valamit ugye a népem számára, hogyha viszem a szavazatokat, meg önben szóba se állnak velem. És a másik meg még ami az elején volt, tehát ez egy kicsit más téma, hogy az is nagyon érdekes, hogy sok helyen láttam már, hogy az ilyen participatív módszerek mondjuk egy ilyen vidéki közösségfejlesztésnél, és nem csak ezeken a terepeken, hanem más irodalmakban is olvastam, hogy fordítódnak át rögtön ezekbe a patronus-kliens viszonyokba, és akkor, hogy tényleg az a kérdés, hogy aki ebbe részt vesz, az ezt elfogadja, és viselkedik egyfajta patronusként, akinél vannak az erőforrások, mert mint projektosztály tagjaként, még ha ő helyzetesen túl stabil, nyilván ő viszi az erőforrásokat, vagy próbál küzdeni ellene, tehát hogy nyilván, vagy most ez így érthető, amit mondok, hogy nyilván egy szegény településen ő hoz pénzt, hoz nem tudom, programokat, esetleg státuszt is, tehát ez mindig egy hatalmi pozíció, és soha nem mondhatod azt, hogy nem termelsz újra egyenlőtlenségeket, mert akkor nem létezhetnél, ha nem termelnéd újra ezeket az egyenlőtlenségeket. Szóval ez is egy érdekes téma szerintem.
Ugye a tanulmányban van egy olyan történet, vagy egy olyan sztori, hogy az egyik broker, az gyakorlatilag így megbukik azáltal, hogy mögüle eltűnik a háttér. Tehát az országos szintre menő broker.
Igen.
És kicsit, szóval, hogy az a kérdésem, hogy ezekben a viszonyokban a kliensek mozgástere mennyire nagy, tehát hogy az ellenálló képessége mennyire nagy, tehát hogy az előfordulhat ugye, hogy a kliensek valamilyen módon felmondják ezt a szerződést, ami mondjuk hát, egy broker vagy egy patronus bukásához vezet, mert hogy ez azért is releváns, hogy amit mondasz, hogy kvázi grassroots alulról építkező valami, és hogy mi a tartalma ennek a dolognak, tehát hogy van-e van-e jó célt szolgáló klientelizmus és rossz célt szolgáló klientelizmus és ebbe az értelemben, és hogy ilyen szempontból a klienseknek mekkora a mozgás.
Na, ez nagyon fontos, szerintem igen, ez nem hangzott el, hogy hát annál nagyobb a mozgásterük, minél több fajta broker van, és minél többfajta hatalomhoz csatornázódik. Például mondok egy példát, ebbe a faluba, ahol kutattam, ott van volt a polgármesteri hivatal, voltak a mezőgazdasági vállalkozók, volt a máltai szeretett szolgáltat, ez már három típusú, és akkor még nem volt munkaerőhiány annyira az első részén a kutatásnak, 15-ben, akkor nem voltak gyárak, de aztán utána már bejött a formális stabil bérmunka, ami egy kicsit más ezekhez képest, de mindegy, ez egy más téma. És tehát
más
ott igen, ezt akartam még mondani, hogy tehát három fajta ilyen típusú, és e között tudtak, ugye valakinek biztos kapcsolata volt mondjuk a polgármester asszonynál, a másik járkálgatott, vagy úgy érezte, hogy megalázzák, akkor ott hagyta, és elment a másikhoz, tehát hogy minél több ilyen van, annál jobban tud, tehát minél monolitebb a hatalmi viszony, nyilván annál nehezebb. Tehát ez az egyik, a másik, igen, hogy a bérmunkák a megjelenése, azt is végig tudtam pont szerencsésen követni, hogy tényleg az nagyon sokak fejébe, ugye 20 évig, amíg nem volt ott munka, az a autonómia és a függetlenség egyfajta ilyen megváltásként jelent meg, ugye, mert tényleg, és amikor a bérmunka megjelent tömegével, tehát viszik be a buszok, a munkásokat, látszik, hogy ez egy milyen más típusú függőség, mint ezek a klientelista viszonyok, viszont ott is ugyanígy a különböző üzemek közötti mászkálás az, ami a mozgásteret megteremti, tehát igen, igen. Tehát, hogy ez hogy van, hogy ki hát ránk a kliensek, hát nyilván szakot tudja megtenni, hogyha van más. És most nagyon sokan mondták például egy másik kisvárosban, ahol vállalkozókkal foglalkozunk, hogy a munkások is, hogy ugye a munkaerőhiány miatt a vállalkozóknak sokkal jobban bele kell investálni a munkaerő megtartásába ezeknek a viszonyoknak a erősebb tételével, tehát akár a táppénzt megadni, előleget adni, tudom én, hát az előleg a kölcsön, igen. Na, tehát igen, vagy hogy ő is dolgozza, igen, ne beszélni csúnyán, stb. Ha például egy ilyen közösségszervező, vagy nem tudom, milyen tevékenységet végez valaki egy szervezet, ilyen vidéki közösségbe, akkor már az önmagában egy aktus, hogy egy új hatalmi gócként jelenik meg abba a közösségbe, egy új erőforrást becsatornázó. Általában az szokott lenni a koncepció a klientelizmussal szemben, hogy az autonóm egyén, aki fel van vértezve azokkal a tőkékkel, amivel tud boldogulni egyedül, amit általában az oktatás útján szerez meg. És onnantól kezdve jön ugye ez a társadalmi mobilitásnak az irodalma, ami ennek a lelki terheit megmutatja, hogy mi, amikor a te pszichéd visel, ben kell megtalálni ezeket az erőforrásokat, hogy kitörje mondjuk egy ilyen típusú életmódból, ahol a klientelista viszonyok az uralkodóak. Tehát, hogy igen, ezt kell elsősorban végig gondolni, hogy mit tudsz alternatívaként nyújtani, hogy a klientelista viszony önmagában teljesen elvetendő-e, ugye ahogy kérdeztette is, hogy van-e jó klientelista viszony. Szerintem a hatalom az mindig egy necces dolog valószínűleg, ezt nem tudjuk kikerülni, de most ez csak tényleg a... igen. Tehát, hogy ezek szerintem tök fontos kérdések.
Én onnan kezdenék most, hogy ugye már a korai szövegekben a morális gazdaságról szóló klasszikus ilyen diskurzust, megalapító szövegekben is ugye nagyon fontos a custom, tehát ugye ami a szokás vagy a szokásszerűség, ugye magyar társadalomtudományban is használtuk ugye ezt a fogalmat Hajnal István munkájában, szerintem szépen elgondolta, hogy mi az a szokásszerűség. Pontosan erre utalnak ezek a szerzők is igazából, ami ugye végső soron összefügg azzal, amit mondjuk egy ilyen rend koncepciónak, a rendről alkotott elgondolásnak neveznénk, és ugye hogy a hierarchia kapcsán ugyanúgy ezzel a rendképzettel kapcsolatban is ugye az van, hogy nagyon sokszor azt látjuk, hogy ahogy ott ugye az áldozatiság, itt pedig ugye valamiféle, szóval, hogy ez elfogadhatatlan, ugye, és ezzel kvázi lesöpörjük a dolgot, és igazából megsporoljuk az analitikus munkát a dologból, ugye? Tehát, hogy ezért fontos, ugye, ez a szokásszerűség, vagy rend koncepció, amivel kapcsolatban ugye, megint csak van egy érdekes, ilyen félperifériás, vagy kelet-európai, ugye, trükk a történetben, mert ugye ráadásul ugye mi azt is el tudjuk mondani, hogy miközben a társadalmainkban fennállnak ugye ezek az elképzelések, de tipikusan ugye ezek nagyon olyan értelemben gyengék, hogy az emberek nem gondolják, hogy valóban ezek szerint a rend dolgok szerint, vagy rend koncepciók szerint történnének a dolgok a világban. Fontos nekik, fenntartják, ugye, és átadják az utódaiknak, és így tovább a normális élettel kapcsolatos elképzeléseket, de a legtöbb esetben, ha megkérdezed, hogy is valóban így élnek, valóban ez történik az ön környezetében, akkor azt fogják mondani, hogy nem. És tulajdonképpen ez azért nagyon érdekes, mert itt kapcsolódunk ugye azzal, ami a Hoferéknél is megjelenik, az illúzió, ugye, a csere kapcsolatában. Ugye hát a normális élet az nagyon hasonlóan működik ebből a szempontból, ugye ez a társadalmi illúzió, és amit igazából, vagy amiért a szerepe ugye nagyon érdekes, és ebben igazából én hangsúlyozom, itt most ezen a ponton én semmi újat nem mondok ahhoz egyébként ahhoz képest, amit nem csak Magyarországról, más késő szocialista korszakbeli társadalmakról ismertünk, hogy egyszerűen egy kettősség alakul ki, egy duplicitás jön létre, amiben paralel nyilvánosságok futnak, és nagyon sok olyan helyzetbe vesznek részt az emberek, hogy egy bizonyos hivatalos helyzetben mondjuk annak megfelelően viselkednek, annak megfelelően kommunikálnak, elfogadnak bizonyos konvenciókat, akkor is, ha neki az semmi köze hozzá, meg egyáltalán nem involválódik ugye abba a dologba, és eközben viszont a distinkció nagyon pontos, megvan különböző, melyek azok a bizalmas, baráti körben, családi körben, és más egyéb ilyen, szóval tényleg, ahol a bizalom egy meghatározó, ahol valóban tud beszélni arról, mondjuk például, hogy neki milyen értéktulajdonításai vannak ezekkel a dolgokkal kapcsolatban. Ugye? Ez nagyon hasonlít egyébként, amit a KAM Csíkszeredai KAM antropológus műhely annak idén átbeszélésnek nevezett. Ők pont erre a praxisra vonatkozott. Amikor átbeszélik azt az emberek, hogy voltak éppen mi történt, meg miért történt, ugye? És egyébként nekem bizonyos értelemben ilyen kontraintuitív módon, ami miatt feltűnt az, hogy Magyarországon a klientelizmus kutatása olyan érdekes volna, az pont az volt, hogy elkezdtem megfigyelni ezt a fajta paralel működést. Szóval tehát, hogy emlékszem rá, hogy a 2010-es éveknek még főleg az első felében barátaim, kollégáim körébe rengeteget hallottam arról, hogy föl kell építeni egy új kritikai beszédmódot, megközelítésmódot, és poposítani kell, mert el kell juttatni az emberekhez, ugye? És ebben benne volt magában is ugye ez a vertikális momentum, és én közben megmondom őszintén, én akkor nemrégiben jöttem úgymond haza Romániából, és sokat utaztam bizonyos okokból, távolsági autóbuszokkal, vonatokkal abban az időben, és sorozatos élményeim voltak arról, hogy a populáris társadalom kritika vagy hatalom kritika azok milyen, hogy virágzik Magyarországon. Tehát, hogy az ember akármilyen, tehát kocsmákban, vonatokon, olyan helyeken, ahol ilyen csoportokba összejönnek az emberek, és létrejön valamiféle publikumnak ugye, az elgondolása, hát egy hatalmas része ennek, és tényleg szóval top quality, tehát, hogy nyilvánvalóan mindenki a saját maga viszonyai, saját maga beágyazottságai ugye, alapján tud beszélni ezekről a dolgokról, szóval tehát, hogy virágzik gyakorlatilag a népi társadalomkritika, csak nyilván, ugye, mint azóta is látjuk, ez ennek a formális politikáról gyakorlatilag egy levált rendszer. Tehát nincs, és ez maga is ugye ilyen értelemben egy kettősség, és hangsúlyozni szeretném, hogy én itt nem azokat a szektoriális értelmevet kettősségeket mondom, amiket a Márk ugye nagyon fontos módon ugye kritizált, hanem amit gyakorlatilag a gyakorlat, ugye, tehát a praxis hoz létre. És ilyen értelemben lehet arról beszélni, hogy a klientelista kapcsolatokban mindig van, tehát ez nem egy nagyon equilibrium szerintem, tényleg. Mert azt lehet látni, hogy egyfelől tényleg igaz ez, hogy nagyon sokáig el tudnak az emberek menni azzal, hogy fenntartják ezeket a paralel, tehát ezeket a párhuzamosságokat, ugye, az eljárásaikban, de ettől még igaz, hogy folyamatosan forr ugye az egész, Mert ettől még ugye az, amitől azt mondanád, hogy egy alternatív nyilvánosságot, ugye tényleg folyamatosan zajlik az átbeszélése a társadalmi igazságtalanságoknak, és mások, más kutatások is ezt figyelik meg, tehát ezt most nem csak Magyarország kapcsán mondom, mert például a Csárna Börkovics, aki Boszniáról ír, ő is azt mondja, hogy az emberek fel vannak háborodva Boszniában, azokon az egyenlőtlenségeken, amit a klientelizmus létrehoz, előteremt és folyamatosan megerősít, ugye? Az alapján, hogy csak ilyen kapcsolatok révén lehet hozzájutni javakhoz általában. Javakhoz és szolgáltatásokhoz, ugye? Vagy bármi kapcsolat az állammal gyakorlatilag, az ugye valami ilyen helyzetet eredményez. Fel vannak háborodva rajta, de hát mindenki részt vesz benne, hiszen nincsenek alternatív életlehetőségek. Nincsenek alternatív életlehetőségek, és tényleg ez azért nagyon fontos, mert ahogyan már erre utaltál, itt bejön az a rész a dolognak, ami a szintekről szól. Tehát, hogy milyen szinten vizsgálódunk. És az nagyon lényeges, hogy a klientelista kapcsolatok önmagukban, ezek tényleg ilyen személyközi dolgok, ez a szint, amire azt mondanád, hogy a személyközi szint, ami persze mindig nagyobb szervezeteknek, társadalmi szerveződéseknek a része, amik összetettebbek már ennél, de mégis hozzájuk épül valahogy. És igazából magának a kapcsolati rendnek is a sajátosságai aszerint változnak, hogy mi ez a tágabb rendszerbe való beágyazódás. Vannak, akik azt mondják, hogy a demokratikus vagy autoriter vonások mértéke például attól is függ, hogy egy adott szerkezetben mennyire van jelen a részvételiség, vagy a versengés, amiről az imént a Cili beszélt, hogy mondjuk például oké, hogy patronus kliens, de mondjuk több patronus van. Ugye? Tehát ilyen értelemben valóban értelmesen lehet beszélni ennek a különböző fajtáiról, vagy arról, hogy mibe tud ez beépülni, úgymond. Én szerintem, és tényleg, hogy a konkrét cselekvésről is beszéljünk, szóval először is én azt gondolom, hogy nagyon fontos azt látni, hogy ez végsősorban a társadalmi ellenőrzésnek egy formája, vagy egy mechanizmusa, ami tényleg, én nem azt mondom, hogy irrelevánssá teszi az osztálynak az elvét, vagy a szerveződését, csak azt mondom, hogy folyamatosan ellene dolgozik. Ő az ellen próbál dolgozni, ugye? Amit úgymond az osztály csinál, amikor működik. És így hoz létre egy hierarchikus berendezkedést, amelyben valóban nagyon lényeges a látszólag önkéntes részvétel, ugye, ami megint csak ugye az illúzióval, a kettősséggel kapcsolatos, leválasztja róla a morális részét a kérdésnek, úgymond. És ennek magának, ennek a részvételnek, ha azt kérdezzük, hogy akkor végül is úgymond pőre módon a részvételnek magának mi az alapja, az nagyon sokszor ugye az elnyomással való fenyegetés, vagy az erőforrásokhoz való hozzáférésnek a megtagadása abba az esetben, hogyha a kliensek nem tesznek eleget a patrónus óhajainak. Tehát, hogy ilyen értelemben, ha bár úgymond a megállapodásnak a feltételei azok nem a törvényen alapulnak, de ettől még mindkét fél tisztában van a viszonzási kötelezettségével, és azzal, hogy a viszonzás elmaradása a kapcsolat megszakadásához vezethet. És ez tulajdonképpen, ha úgy tetszik, a motorja a dolognak. És még egy fontos dolgot hozzá szeretnék tenni. Beszéltem itt ugye a kettősségről, vagy a kettős kommunikációról, ami tényleg egy olyan dolog, hogy a késő szocializmusban, például a 70-es évekbeli Szovjetunióban is abszolút ismerték ezt a dolgot. Szóval tényleg nagyon sok, megint csak visszatérő jelenségről van szó. Nagyon érdekes, hogy emiatt van az, hogy nagyon, tehát például a Steff Jansen is megfigyeli ezt Boszniában, hogy teljesen feleslegesek ezek az ilyen információs és figyelemfelhívó kampányok, hogy majd az újságíróknak ezt jobban fel kell dolgoznia, és így tovább. Ugye? Ez kicsit hasonló ahhoz, amit az előbb mondtam, a népi társadalom kritika formái, meg a kedves barátaim, kollégáim, akik mind ugye poposítani akartak. Szóval, hogy kiderül mindig, hogy igazából itt önmagában figyelemfelkeltő kampány azért fölösleges, hogy mindenki mindent tud. Mindenki mindenről tud. Ezt figyelték meg Boszniában is. A Stefan Szeren erről úgy ír, hogy egész egyszerűen nem volt szükség arra, hogy a szarajevói városlakókat külön értesítsék az uralkodó kasznak az üzelmeiről, mert mindenkinek első kézből származó tapasztalata volt azzal kapcsolatban, és természetesen ezt nem tartotta normálisnak senki. Sőt, helyi kifejezéssel élve a panelházaknak, a blokkházaknak a tövébe, ahol kávéztak, ott nagyon sokszor ugattak a politikusokra, ez volt egy helyi kifejezés, de ugyanakkor alternatívák hiányában mégis ennek az uralkodó kasznak a tagjaihoz és a helyi képviselőikhez, vagy brókereikhez, csatornáikhoz, az ő általuk hozzáférhetővé tett csatornáihoz kell forduljanak a hétköznapi probléma megoldások terén. És megint csak ugye azt a kérdést veti föl mindez, hogy mi lehet az a transformatív gyakorlati eljárást, amivel egy klientelista hatalmi berendezkedésben a helyi társadalom vagy közösség szintjén meglévő elégedetlenségek a kollektív cselekvés által elért változás felé csatornázhatóak. Ezt minden esetben föl lehet tenni, ezt a kérdést.
Köszi szépen még egyszer, hogy jöttetek. Nektek köszönjük szépen a figyelmet. Köszönjük szépen az adás elkészüléséhez a segítséget Irsik Bencének, a hangtechnikusunknak, Kilizs Annának, a grafikusunknak, illetve Bozzai Balázsnak, aki a Partizán podcastjainak a vezető szerkesztője. Ha kérdésetek, észrevételetek lenne, akkor várjuk szeretettel őket a Mi a Teendő podcast@gmail.com címen, illetve van egy Facebook oldalunk is, a Mi a Teendő podcast oldala, ott is tudtok nekünk üzenetet küldeni. Köszi szépen, sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!